Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Marton János külügyminiszter, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, a beszélgetést délután 3 órakor rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Ez azért is lehet fontos, mert hogy az egyik legfontosabb témánk, ugye a központi témáinak a mai beszélgetésnek, az ugye egy fontos külpolitikai kérdés Szíria helyzete, és ugye ebben a kérdésben bármikor változhat a helyzet. Ugye Magyarország, ha én jól emlékszem, akkor viszonylag korán, már talán tavaly ősszel világossá tette az álláspontját, legalábbis általában Szíriával összefüggésben. Mi ma Magyarország álláspontja? Így ugye itt látszik, hogy van egyfajta komoly nemzetközi konfliktus, gondolkodás, feszültség. Mit gondolunk mi ma erről?
Mi jelenleg két dolgot tartunk nagyon fontosnak, és ez szerintem az a két cél, aminek az érdekében ma mindenkinek együtt kell működnie. Az egyik cél az, hogy ne kerüljön sor többet vegyi támadásra. Tehát megtörténjek azok az intézkedések, döntések, amelyek ahhoz szükségesek, hogy vegyi fegyvert ne vessen be senki. Alapvetően persze gondolok itt az Assad rendszerre. A másik nagyon fontos cél az, hogy ne kerüljön sor katonai csapásra. Tehát a világ, a régió, az érintett országok elkerüljék azt a kockázatot, azokat a kiszámíthatatlan veszélyeket, amelyeket minden bizonnyal egy ilyen fegyveres beavatkozás, ezek az úgynevezett katonai csapások maguk után vonnának. Ezt a kettőt kell összeegyeztetni, és én azt hiszem, hogy most az elmúlt napokban, vagy akár órákban a világ és a helyzet ebbe az irányba mozdult. Ezek jó hírek, még akkor is, hogyha nagyon sokan aláhúzzák, hogy azért legyünk óvatosak, legyünk bizalmatlanok, hiszen ki tudja, hogy mit hoznak a következő órák vagy napok, ezért teljesen egyetértek azzal, hogy indokolt volt hivatkozni arra, hogy 3 órakor beszélünk, és nem 7 órakor, mert én sem tudom megmondani, hogy a következő 2-3-4 órában mi fog történni. De ami az elmúlt órákban és az elmúlt napokban történt, az reményekre ad okot. És itt hivatkozom elsősorban a vilniuszi találkozóra. Az első napon ugye 28 külügyminiszter találkozott pénteken, és aztán szombaton délelőtt találkoztunk John Kerry amerikai külügyminiszterrel. És már az előző napon fölmerült az az elgondolás lengyel javaslat formájában, hogy miért nem tűzünk ki egy határidőt, miért nem adunk egy úgynevezett ultimátumot a rezsimnek arra, hogy vagy semmisítse meg, vagy adja át nemzetközi ellenőrzésbe a vegyi fegyvereit, mert ezzel tudnék, meg tudnánk azt akadályozni, hogy a rezsim újra használja ezeket a fegyvereket. Afelől tudnék, nincs készség, és azért ezt talán a magyar közvélemény felé is érdemes még egyszer aláhúzni, mint az utóbbi napokban, hetekben voltak bizonytalanságok. Tehát afelől nincs kétség, hogy igenis vegyi fegyvereket alkalmaztak, ez teljesen egyértelmű, hogy meghalt 1500 ember, köztük több mint 400 gyerek, nagyon-nagyon-nagyon nagy szenvedésekkel, és afelől sincs sok kétség, persze talán teljes bizonyítottság nincsen, hogy ezeket a vegyi fegyvereket az Assad rezsim használta, vagy legalábbis olyan elemek, amelyek közvetlenül köthetők ehhez a rendszerhez. Tehát ezek után az a kérdés, hogy akkor hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ez most még egyszer bekövetkezzen. És ezért jött ez a gondolat, hogy legyen egy ilyen ultimátum, mert hiszen, hogyha leadják a vegyi fegyvereiket ilyen vagy olyan formában, akkor az a veszély elhárul, hogy ismét bevessék ezeket a fegyvereket. Másnap lezajlott egy elég hosszú és részletes, legalább 5-6 órás vita, igaz, hogy ebben már a közel-keleti helyzet is benne volt, Szíriáról, az amerikai külügyminiszterrel, de ezt még megelőzte, és erről talán eddig kevesebbet beszéltünk, bár a mai napon ez is nyilvánosságra került, lezajlott egy hajnali reggeli, amelyen mi 4-5 néppárti külügyminiszterek vettünk részt, és ott született az a döntés megbeszélésünk nyomán, hogy ezt az elképzelést mi a néppárti külügyminiszterek javaslataként az értekezlet elé fogjuk terjeszteni. Ez ugye lényegében a lengyel, magyar, svéd, ciprusi külügyminisztert jelentette, majd az osztrák kollégánkhoz később csatlakozott, mert ő később érkezett. És valóban ezt aztán elő is terjesztettük, túl nagy figyelmet nem kapott ez a javaslat, bár én még az utolsó, második felszólalásomban is kiemeltem azt, hogy nem jó az, hogyha az Amerikai Egyesült Államok büntetésre hivatkozik. Tehát én külön kértem John Kerryt, hogy ne a büntetésre hivatkozzanak, mert ezt a közvélemény nem fogadja el. Valaki elkövethet egy gonosz tettet, de a megfelelő megoldás nem az, hogy ezt követően egy olyan lépést teszünk, ami esetleg további áldozatokkal jár, netán éppen ártatlan áldozatokkal jár, például egy katonai úgynevezett büntető csapás. Amiről itt beszélni kell, az nem a büntetés, hanem a megelőzés. Tehát az a lényeg, hogy meg kell akadályozni az ilyen vegyi fegyverek alkalmazását a jövőre nézve. Tehát itt a prevenció a fő szempont, ugye punishment helyett prevention.
És diplomáciai úton, hogyha jól értem önt, ugye? Tehát nem katonai eszközökkel, hanem diplomáciai eszközökkel.
Hát ugye a legfontosabb az, hogy megakadályozzuk az ismétlődést. Valóban nagyon jó a kérdés, mert a következő nagyon fontos szempont az, hogy ez ne katonai eszközökkel történjék lehetőleg, hanem diplomáciai eszközökkel. De azért azt hozzáteszem zárójelbe, hogy én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy végső soron, ha nincs más lehetőség, és nagyon nagy a veszély, és nagyon sok ember életet kell megmenteni, akkor bizony, és ezt nyugodtan merem állítani, biztonsági tanácsi határozat nélkül is, nagyon kivételes esetben, nagyon szűk esetben, nem csak hogy be lehet, hanem valószínűleg be kell avatkozni. Ez a magyar kormány tizenvalahány évvel ezelőtt már átesett ezen a dilemmán. Ugyanaz volt a miniszterelnök, és ugyanaz volt akkor a külügyminiszter. Akkor sem volt biztonsági tanácsi határozat. El kellett azt dönteni, hogy támogatunk-e egy olyan katonai fellépést, amellyel nagyon sok ember életét lehet és kell megmenteni. És akkor azt az álláspontot foglaltuk el, és ez azért akkor elég sokat nyomott a labban, hiszen szomszédos országok voltunk, hogy igen, ezt meg kell tenni. Van egy bizonyos felelősség a nemzetközi közösségnek ilyen esetekben, hogy megakadályozza mondjuk a népirtást, vagy az emberek elüldözését. Ez volt a bizonyos koszovói precedens. Aztán volt persze más olyan eset is, amikor a világ nem avatkozott be. Igaz, hogy nem vegyi fegyvereket alkalmaztak, hanem legfőképpen késeket és kézi fegyvereket, de azért 1 millió embert, vagy közel 1 millió embert meg tudtak ekként is semmisíteni, és a mai napig fájó pontja a világnak, ezen belül az Amerikai Egyesült Államoknak is, hogy ezt akkor tétlenül hagyta. Tehát vannak ilyen emlékek. Vannak persze ellentétes emlékek is, ez az a bizonyos iraki másnaposság, vagy hangover, ami pont az ellenkező példa, mert akkor nem szabad lett volna, és nem kellett volna beavatkozni, nem volt semmiféle olyan indok, ami ezt akkor megalapozta volna, és természetesen a dolognak a nemzetközi alapja is hiányzott. Tehát ilyen előzmények után én azt hiszem, hogy valóban itt az az igazi fő kérdés, hogy találjunk egy olyan megoldást, ami elkerülhetővé teszi ezt a bizonyos katonai beavatkozást, aminek az eredménye egyébként is kétséges, mert nem biztos, hogy meg lehet semmisíteni a vegyi fegyvereket légicsapásokkal. Aztán azt se lehet tudni, hogy ennek mi lesz a következménye. Akár ott az országban, Szíriában, akár a környező országokban, mik lesznek a nemzetközi következmények. Tehát ez egy nagyon veszélyes és kiszámíthatatlan dologról van szó, ezt mindenki érzi, tudja, és a közvélemények nem véletlenül bizalmatlanok ezzel a megoldással szemben. Közvéleményeket nem csak az izgatja, hogy nincs biztonsági tanácsi határozat, és esetleg a nemzetközi jogi alapok nem tökéletesek, hanem az is, hogy van egy olyan veszély, amit senki nem szeretne vállalni. És én azt hiszem, hogy ebbe a közvéleményeknek igazuk is van. Tehát ezért hiszem én azt, és ezért mondtam el még egyszer a második felszólalásomban, mint jeleztem, hogy a büntetés helyett inkább azon gondolkodjunk, hogy hogyan tudunk preventív intézkedéseket hozni, és ezért gondoltuk mi azt, hogy ez a bizonyos határidőszabás, ez az ultimátum, ez volna a megfelelő megoldás. Tudnélik, hogyha ezt nem fogadja el a szírfél, akkor azonnal fölmerül a kérdés, hogy miért szüksége van a jövőbe is a vegyi fegyverekre? Be akarja ezeket vetni? További emberirtást akar ezekkel elkövetni, akkor nyilván sokkal erősebb a legitimációja egy esetleges katonai akciónak. Ezután, ugye hétfőn reggel John Kerry Londonban bemondta, hogy hát egyébként a szírek el tudnak kerülni a katonai csapásokat abban az esetben, hogyha egy nagyon szűk határidőn belül átadnák a vegyi fegyvereiket. Még azt is hozzátette, hogy hát egyébként nem hiszi, hogy ezt a szírek megtennék. Ezt az első órákban, és ez egy érdekes dolog, ezt majd érdemes figyelemmel kísérni azoknak, akiknek ez a dolguk, hogy az első órákban ezt olyan komolyan, nagyon komolyan nem vették. Holott ez egy nagyon komoly és nagyon fontos kijelentés volt. Akik ezt azonnal észrevették, azok az oroszok voltak, mert hiszen Lavrov pár órával később már bejelentette, hogy Oroszország egyébként egy ilyen javaslatot tesz, hogy tudnilik a szírek adják át a fegyvereket, vagy semmisítsék meg, de mindenféleképpen szabaduljanak meg tőle. Ez ellenőrzés alatt Oroszország ebbe egyébként kész részt venni, és ezt a szírfél aztán szinte azonnal el is fogadta. Egyébként az Európai Néppártnak aztán csak másnap reggel jelent meg az a nyilatkozata az Európai Parlamentben, ahol pontosan azt a szöveget tette közzé az Európai Néppárt, amit mi ott fogalmaztunk egyébként szombat reggel, aminek ez volt a lényege, hogy szabaduljanak meg a fegyverektől, adják át nemzetközi ellenőrzésnek, és ebben természetesen Oroszország részvételére is szükség van.
Bocsása, meg egyébként önök számoltak azzal a lehetőséggel, hogy ez a javaslat amellett, hogy egy békésebb megoldást hozhat, ez egyszer s mind itt az orosz-amerikai viszonyban is egy konfliktus forrást kioldhat, hiszen ugye alapvetően Oroszország nem támogatta ugye a fegyveres beavatkozást, ugye a biztonsági tanácsban ő azt mondta, hogy ezt nem fogja támogatni. Tehát számoltak ezzel, hogy ez hát egy
természetesen. Egyszerűen... Egyébként, tehát korábban is, ugye most derülnek csak ki a dolgok lassan, állítólag erről a lehetőségről Obama és Putyin elnök egymással röviden érintőleg beszéltek. Egyébként fölmerült ez a javaslat az amerikai szenátusban is, tehát nem egy olyan vadonatúj gondolatról van szó, egy észszerű megoldás. Az kétségtelen, hogyha most elindulunk ezen az úton, akkor kioltunk egy nagyon komoly feszültségforrást az amerikai-orosz viszonyból. Az amerikai-orosz viszony egyébként, mint tudjuk, ettől függetlenül sem áll igazán jól, sok minden másokból. Tehát nem jó az, hogyha ez a viszony tovább éleződik, aminek adott esetben fizikai oka is lehetnek ott a helyszínen. Ugye az oroszok utaltak is arra, hogy nem fognak elfogadni semmiféle kifogást abban az esetben, hogyha orosz életet vagy orosz vagyont valamiféle bántódás ér. Tehát valóban ezt a veszélyforrást sokak szerint ki kell iktatni. De van egy másik dolog is, hogy tudnilik, hogyha el tudnánk indulni ezen az úton, akkor egyrészt valóban rendeznénk idézőjelbe téve a vegyi fegyvereknek az ügyét, és kizárnánk annak a lehetőségét, hogy a rezsim újra ehhez az eszközhöz nyúljon, de talán megindulna egy olyan enyhülési folyamat is, ami azért mégiscsak a konfliktus egészére is pozitív hatást gyakorol. Mert eddig mindig azt mondtuk, hogy vegyi fegyverek ügye egy dolog, nagyon jól tudjuk, hogy az esetleges katonai csapással nem lehet rendezni a konfliktust, hiszen a konfliktust csak politikai eszközökkel lehet rendezni. Ebben egyébként mindenki egyetért, az Egyesült Államok is. Tehát katonai eszközökkel ezt nem lehet megoldani. Obama elnök is mindig hangsúlyozta, hogy ha van katonai csapás, az csak rövid ideig tart, célzott, és nem az a célja, hogy a rezsimet megdöntse. Most viszont, hogyha egy ilyen úton elindulnának a felek, és valóban ez a bizonyos orosz-amerikai egyetértés is erősödne, netán kiterjedne más kérdésekre is, akkor viszont esetleg tényleg megnyílhatna a lehetősége annak, hogy maga a konfliktus is megoldást nyerjen. Persze, legyünk óvatosak, most rögtön itt álljunk meg, mert én azt hiszem, hogy addig még sok mindennek kell történnie.
Mi lehet az egyébként ön szerint, mi lehet az a diplomáciai eszköz, vagy diplomáciai jelzés, ami mondjuk az Assad rezsimet együttműködésre kényszerítheti, vagy készítheti, hiszen nyilván ehhez a megoldáshoz szükség van az együttműködésükre?
Hát az Assad rezsim ezt elfogadta. Sokan azt mondják, hogy ezt nem tette őszintén, hogy legyünk óvatosak, mert nem szabad bennük megbízni. Lehet. Ez viszont ténykérdés, hogyha a vegyi fegyvereket nemzetközi ellenőrzés mellett, vagy megsemmisítik, vagy nemzetközi ellenőrzés alá helyezik, akkor ez a kérdés legalábbis megoldódik. Ezt követően a következő feladat az, hogy akkor mégiscsak neki kell állni, pontosabban neki kell ülni a Genf 2 konferenciának, le kell ülni a feleknek, nevezetesen a rezsimnek, és az ellenzéknek, az ellenzéki koalíciónak, és meg kell kezdeni a tárgyalásokat az Assad utáni helyzetről, és itt persze előjön az összes korábbi probléma, hogy akkor Assaddal vagy Assad nélkül, mi maradhat a rezsimből, mi nem maradhat a rezsimből, milyen legyen az a jövőbéli koalíciós kormány, és így tovább, és így tovább, de hát ehhez persze tárgyalni kell, politikai megoldás kell, és itt ebben döntő a nagyhatalmak szerepe, gondolok itt hát elsősorban egy nagy hatalomra, nevezetesen Oroszországra, tehát hogyha Oroszország úgy látja most már ezek után, hogy véget kell vetni ennek a dolognak, Assadnak így is úgy is távoznia kell. Kérdés csak az, hogy most azonnal, vagy esetleg később, és hogy milyen arcmentő formulákat lehet ehhez még találni. De hogyha az orosz diplomácia fölismeri, hogy voltak éppen Oroszországnak sem érdeke ennek a jelenlegi helyzetnek a fenntartása, és egyébként ezt ők korábban mindig is mondták, Lavrov miniszter itt elmondta, Budapesten is. Tehát akkor én azt hiszem, hogy akkor mégiscsak rá lehet venni a feleket arra, hogy egy politikai megoldást találjanak.
Énként ebben a rendezési folyamatban a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniónak, akár visegrádi országoknak, amelyek ugye most előálltak ezzel a javaslattal, ugye a kollégáival, akár az Egyesült Államoknak, az ENSZ-nek lehet még szerepe? És lesz még fontos szerepe? Tehát most arra gondolok, hogy a konszolidációban, a vegyi fegyverek leadása utáni konszolidációban?
Hát az ENSZ szerepe az most döntő lesz egyébként. Most jelent meg nemrég pár órával ezelőtt Fabius francia külügyminiszternek a nyilatkozata, most kifejezetten azt javasolja, hogy a biztonsági tanácsi határozat szülessen a vegyi fegyvereknek az átadásáról, illetőleg nemzetközi ellenőrzés alá helyezéséről. Tehát most már beindult ez a folyamat is. Most éppen erre utaltam az előbb, hogy nem tudom, a következő órákban esetleg a biztonsági tanács környékéről milyen hírek érkeznek, de az biztos, hogy ez az egész folyamat, ez az ENSZ keretei között kell majd, hogy megtörténjen. Eleve ugye ENSZ, tehát nemzetközi ellenőrzés alá kell venni ezeket a fegyvereket, és hát ezt követően is az ENSZ-nek ebben igen nagy szerepe kell, hogy legyen, hogyha a politikai megoldás különalazódik. Ami az Európai Uniót illeti, ott ugye közismert az, hogy ebben a kérdésben is voltak nézeteltérések a különböző tagállamok között. Mindig, amikor fölmerül egy ilyen nagy nemzetközi dilemma, konfliktus, feszültség, akkor általában a tagállamok mondjuk 2-3 csoportra oszlanak, és ezeket az ellentéteket kell valamilyen módon áthidalni, megoldani. Ez van, amikor nem sikerül, van, amikor sikerül. Na most a szombaton kiadott nyilatkozat, amit Ashton főképviselő adott ki, de akként, hogy ez tükrözi a 28 tagállamnak a közös álláspontját, ez azt mutatja, hogy ez most sikerült. És én azt hiszem, hogy ez önmagában véve is nagyon nagy eredmény, abból a szempontból, hogy akkor van-e vagy nincs európai közös kül- és biztonságpolitika. Ez a közös álláspont, ez azt bizonyítja, hogy jól lehet, elég jelentős megközelítési különbségek voltak, meg hát végül is vannak is a tagállamok között. A közös nyilatkozat az nemzetközi szempontból egy nagyon fontos tényező, a legfontosabb kérdések benne vannak. Egyébként lényegében azonos, vagy majdnem azonos két másik nyilatkozattal, elnézés, hogy erre hivatkozok. Az egyik az, amit miattunk én adtam ki szeptember 3-án, lényegében ennek egy kibővített változata ez a közös nyilatkozat. De nagyon sok közös elem van, majdnem teljes egyezés van a Szentpéterváron kiadott nyilatkozattal, a 11-eknek a nyilatkozatával, ami szintén ugyanezeket mondja, és amihez aztán egyébként csatlakozott Németország. Németek akartak volna csatlakozni Szentpéterváron is, csak azt mondták, hogy várjuk meg a következő napi EU külügyminiszteri találkozót, és majd ennek fényében kell erről dönteni. Eldöntötték, csatlakoztak, mert látták, hogy nincs ellentét az EU nyilatkozat és a Szentpétervári 11-ek nyilatkozata között. Tehát ők csatlakoztak, csatlakozott Litvánia, mint az elnöki posztot betöltő tagállam, és ezt követően azonnal csatlakoztunk mi magyarok. És közben már aztán azóta csatlakozott jó néhány további ország, Baltikumból csatlakozott Románia, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy most már azért úgy tűnik, hogy egyfajta közös álláspont formálódik minden területen.
Ha már ezt a közös álláspontot említette, ugye nyilván Szíria a legégetőbb kérdés, és ugye ezt kell megoldani most a nemzetközi közösségnek, de általában az arab tavasz után kialakult helyzettel, az arab tavasz után a térségben kialakult erőviszonyokkal, politikai viszonyokkal kapcsolatosan van egységes Európai Uniós álláspont? Tehát, hogy az Unió hogy viszonyuljon ehhez a térséghez?
Hát Egyiptomról volt egy nagy vitánk, még pár héttel ezelőtt, akkor az volt a nagy téma. Egyébként most jut eszembe, ez éppen azon a napon történt, amikor a vegyi fegyverek bevetésére sor került, csak akkor még fel se tudtunk ocsudni, mert éppen aznap történt a vegyi fegyver támadás. Egyiptom dolgában én azt hiszem, ott valóban vannak eltérő megközelítések. Röviden össze lehet foglalni. Vannak, akik úgy érzik, hogy ez a katonai hatalomátvétel ez elkerülhetetlen volt, hogy ezt a katonai hatalomátvételt bizonyíthatóan az egyiptomi nép vagy lakosság nagy többsége támogatta, és ezért, bár kétség kívül, hogy bizonyos dolgok, amelyeket a katonai vezetés elkövetett, azt követően azok messze menően elítélendők és súlyosak, de ennek ellenére egy szükségszerű lépés volt az, hogy a kialakulóban lévő fundamentalista iszlám diktatúrát a világi erők megakadályozzák. Széles koalíció alakult ki a hadsereg körül, gondolok itt a 10-12 millió egyiptomi keresztényt képviselő kopt egyházra, de mondjuk például a szalafiták is ebben a koalícióban szerepeltek, nem beszélve a szekuláris tahrirtéri forradalmi erőkről, amelyek sajnos persze meglehetősen háttérbe szorultak, de hát úgy tűnik, hogy azért az egyiptomiak többsége ezt támogatta. És van egy másik álláspont, amelyik azt mondta, hogy kérem szépen, egy katonai pucs az katonai pucs, azt nem lehet másként nevezni, nekünk elvi álláspontunk van, mi nem szeretjük a katonai hatalomátvételeket, Morsit annak idején demokratikusan, hát többé-kevésbé demokratikusan megválasztották, következésképpen ez a helyzet, és a katonai puccsot nem támogathatjuk, nem is beszélve azokról a súlyos eseményekről, amelyek azt követően 800 vagy akár 1000 ember halálát okozták. Tehát itt is vannak eltérő megközelítések, ezek nem feltétlenül állnak teljes ellentétben egymással, hiszen különböző érzékenységekről van szó, és különböző helyzetmegítélésekről van szó, de én azt hiszem, hogy Egyiptom esetében is azért végső soron a közös, legfőbb közös elvekben sikerült megállapodni. Tovább folytatjuk például Egyiptomnak a segítését, megállapodtunk abban, hogy nem szabad olyan eszközöket exportálni Egyiptomba, amelyek a belső elnyomásra felhasználhatók, itt alapvetően ezekről a fegyverekről van szó. Tehát azért itt is az a helyzet, hogy hosszú, nehéz, de tartalmas viták után az Európai Unió tagállamai képesek arra, hogy az alapvető kérdésekben egyetértésre tudjanak jutni.
Marton János külügyminiszter az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Tartsanak velünk továbbra is.